Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám, szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét Dániel könyvének 6. fejezetéből, a 2-tól 24-ig terjedő versekből. Dáriusz úgy látta jónak, hogy országa vezetésére 120 kormányzót nevezzen ki. Az egész országban voltak ilyenek. Ezek fölé pedig 3 főkormányzót rendelt, közülük az egyik Dániel volt. A kormányzók nekik adtak számot, hogy a királyt semmi kár ne érje. Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne. Ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani. A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására az ország ügyeinek az intézésében, de semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt, sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Akkor ezek az emberek azt mondták, nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki, Dáriusz király, örökké élj! Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az elöljárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet, aki 30 napon belül bármiért könyörög akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívüló király, az dobják az oroszlánok vermébe. Most azért addó király, a rendeletet ki, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Ennek megfelelően Dáriusz király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot. Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában 3-szor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Azok az emberek pedig oda siettek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörgött és esedezett. Akkor a király elé járultak, és ezt mondták a királyi rendeletre hivatkozva. Ó király! Nem írtad-e alá azt a rendeletet, hogy aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, az dobják az oroszlánok vermébe? A király így válaszolt, de igen, így van, a médek és a perzsák visszavonhatatlan törvénye szerint. Ekkor ők azt mondták a királynak, a zsidó foglyok közül való Dániel semmibe vesz téged, ó király, és azt a rendeletet, amelyet aláírtál, hiszen napjában 3-szor könyörög Istenéhez. Amikor a király ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, és azon töprengett, hogyan segíthetne Dánielen. Napnyugtáig azon igyekezett, hogy megmentse őt. De azok az emberek újra a királyhoz siettek, és ezt mondták neki. Tudnod kell, ó király, hogy a médek és a perzsák törvénye szerint nem szabad megmásítani semmiféle rendeletet vagy végzést, amelyet a király elrendelt. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták. De a király ezt mondta Dánielnek, a te Istened, akit álhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. Oda vittek egy követ, és a verem szájára tették, a király pedig lepecsételte gyűrűjével, valamint főrangú embereinek a gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Azután a király a palotájába ment, és böjtölve töltötte az éjszakát, nőt sem engedett be magához, és kerülte őt az álom. Hajnalhasadáskor mindjárt fölkelt a király, és sietve odament az oroszlánok verméhez. Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szól Dánielhez a király, Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, a te Istened, akit te álhatatosan tisztelsz, meg tudott-e menteni téged az oroszlánoktól. Dániel így felelt a királynak, király, örökké élj! Az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem, mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel. Akkor a király nagyon megörült, és kihúzatta Dánielt a veremből. Ki is húzták Dánielt a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta található, mert hitt Istenében. Isten áldása legyen a hallott szent igén, hogy teremjünk bő gyümölcsöt az ő nagy neve dicsőségére. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy együtt lehetünk, hogy újra láthatjuk egymást. Te formáltad a mi életünket olyanná, hogy vágyjunk az egymással való közösségre. Jó ezt nekünk átélni, megtapasztalni, hiszen öröm ez nekünk az Isten tiszteleten. Jó, mert szeretettel tudunk egymás iránt lenni, talán a legtöbb mosoly itt látható az Isten tiszteleteken. De azt is tudjuk, hogy mindez miattad és általad lehet. Ezért az egymással való közösség örömét is felülírja, de legalábbis teljessé teszi a te jelenléted. Köszönjük, hogy megtisztelsz minket a te jelenléteddel, és vállalsz bennünket. Vállaltál minket, a mi bűneinket, hitvány életünket a Golgotán is, az Úr Jézus Krisztusban. Az ő nevében kérünk, bocsáss meg nekünk. Bocsásd meg, hogy sokkal könnyebben és sikeresebben vagyunk keresztjének itt a templomban, mint a hétköznapi életben. Bocsásd meg, hogy sokszor az életünkkel, a viselkedésünkkel is megtagadunk téged, és szégyent hozunk a te nevedre, és nem dicsőséget. Könyörgünk, szenteld meg együttlétünket, és lelked által világíts be életünk tisztátalan beteg részeibe is, és adj gyógyulást a számunkra. Könyörgünk, fedj meg, ha arra van szükségünk. Bátorítsd a félelmes szívűeket, vezesd a kétségek között hányódókat, tedd teljessé az örvendezők boldogságát. Azt add számunkra, amire éppen kinek-kinek szüksége van. Könyörgünk, a te szent lelked szenteljen meg minden elhangzó szót a szívünkben, az értelmünkben, hogy egyre inkább átformálódjunk a mi Urunk Jézus Krisztus képére, lelkületére. Hallgass meg, Urunk, az ő nevében kérünk. Amen. Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént felolvasott igeszakaszban, Dániel könyve 6. fejezetének 11. versében a következőképpen. Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térden állva imádkozott és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Eddig tart az alapige. Kedves testvérek, Dániel életének főbb eseményeit a kisgyermekek, bizonyára azok is, akik most az imént kimentek, nagyon szeretik. Olyan szinte meséket idéző történetek ezek, könnyen megtanulhatók. Az égő tüzes kemencében Dániel barátai, vagy éppen ez a mai történet, Dániel az oroszlánok vermében. Ezek a történetek kiválóan alkalmasak arra, hogy az óvodások és kisiskolások megértsék azt, hogy Isten mennyire szereti az övéit, és mennyire oltalmazza azokat, akik hozzá hűségesek. Bizonyára mindnyájunknak sokat jelentettek ezek a történetek gyermekkorunkban, hogyha keresztény nevelésben részünk volt. Most felnőttként olvashattuk azonban a minap bibliaolvasó vezérfonalunk útmutatása alapján ezt az igét, és az imént hallhattuk is. És kérdés, hogy mit jelent ma számunkra felnőtteknek? Mit üzen Isten? Először is le kell szögezni, hogy az alapüzenet nem változott semmit sem gyermekkorunk óta. Ugyanúgy igaz, Isten gondot visel az övéire, akik neki engedelmesek, akik őt szeretik. A legkilátástalanabb helyzetekből is tud szabadulást adni. Ma ezen az Isten tiszteleten azonban másra kerül a hangsúly, mégpedig Dániel személyére, mint Isten félő emberre. Három szempontból figyelünk rá, három fontos tulajdonságára irányítja figyelmünket az ige. Ahogy hallottuk a történetből, Dániel nagyon magasra emelkedik a ranglétrán. Az új uralkodó Darius úgy dönt, hogy végrehajt egy közigazgatási reformot, és ennek keretében az ország vezetésére 120 kormányzót jelöl ki, és ezek vezetői gyanánt három főkormányzót, akik közül az egyik Dániel volt. Kedves testvérek, nálunk falun még mindig használatos a jött-ment kifejezés. Van, aki 50-60 éve ott él a településen, de ha van rossz akarója, és nem tud mást mondani rá, akkor azt mondja, mit akar ez a jött-ment. Érezzük is, hogy ez a kifejezés jött-ment negatív töltetű. Nem is nagyon használják egyéb iránt egy-egy településen, azon oda beköltözött emberekkel kapcsolatban, akiket a közösség, a társadalom megbecsül. Van nálunk is olyan presbiter, Nagyrozvágyon, Jani bácsi, akit mindenki kivétel nélkül tisztel, becsül. Noha végtelenül egyszerű ember, de mégis nagyon ügyes, jószívű, segítőkész és bölcs. Vele kapcsolatban még soha nem hallottam senkitől, hogy azt vetették volna a szemére, mit akar ez a jött-ment. Pedig ő is évtizedekkel ezelőtt csak úgymond beköltözött, benősült a faluba. Dániel bizonyos szempontból hasonló cipőben járt, mint az említett Jani bácsi. Bár ő nem benősült, hanem erőszakkal vitték őt idegen földre. Ő azonban istenfélő volt, és az is maradt egész életében, és Isten mindvégig vele volt, és gazdagon megáldotta. Így került egyre magasabb pozícióba, míg végül a király legszűkebb bizalmi körének lett részese, és a főkormányzói tisztséget nyerte el. Sőt, mivel Isten őt bölcsé tette, Isten adta számára a vezetést, éppen ezért a főkormányzók közül is kiemelkedett, és úgy tűnik, hogy a király a főkormányzók és a kormányzók fejévé akarta tenni, maga mögött a második emberré a birodalomban, mint egy alkirályá. Talán ez volt éppen az a pont, amikor a többi főkormányzó és a kormányzók már egyáltalán nem tudtak jó szemmel nézni Dánielrel. Talán ők is azt mondták, mit akar ez a jött-ment? Hát rabláncon hozták ide. Ez egy senki. És most pedig ő lesz a vezetőnk? A király után a második legnagyobb ember? Hát hogy gondolja ez? Miért voltak ennyire ellenségesek ezek a vezetők Dániellel szemben? Hiszen több évtizede ott élt közöttük. Láthatták az életét, tudhatták róla, hogy nem törtető, ő egyszer sem jelentkezett egyetlen pozícióba sem. Miért volt mégis ez a gyűlölet iránta? Az egyik legfőbb ok minden bizonnyal a fedhetetlensége volt. Dániel Isten előtt élte élete minden óráját. Neki engedelmeskedett mindenben. Emlékezhetünk rá, hogy amikor fiatalon deportálták, a király asztaláról kapta volna társaival együtt a legfinomabb, legzamatosabb, legtáplálóbb ételeket, de ő ezeket megtagadta mondván, ő egyedül Istennek hajlandó engedelmeskedni még ebben is, és inkább ezeket nem kéri. Dániel minden bizonnyal megvesztegethetetlen volt, aki kerülte a hitványságot, a bűn posványát. Így már az is bántó volt, hogy Dániel akaratlanul is tükröt tartott ezek elé az emberek elé. És bizony az a kép, amit az ő életének tükrében láttak saját magukról, egyáltalán nem volt kedvező. És talán még inkább félelmetes volt ezek fényében arra gondolni, mi lesz, ha ő lesz a főnökünk, ha ő lesz a vezető. Hogy ennek van valóság alapja, mutatja az is, hogy bár szerették volna valami módon csapdába ejteni, besározni Dánielt, nem találtak rajta fogást. Egyszerűen a munkájában, a hivatalában és a magánéletében is fedhetetlen volt. Kedves testvérek, bennünket, keresztény embereket ugyanezt kellene, hogy jellemezzen. Legyen fedhetetlen a keresztény, a Krisztus követő ember, akin nem lehet vagy nagyon nehéz fogást találni, ha valaki akar. És erre azért van szükség, mert ilyen a mi Istenünk is. Fedhetetlen és tökéletes. Dániel sem elsősorban azért törekedett a tökéletességre, mert a királynak akar tetszeni, hanem azért, mert urának, Istenének engedelmeskedett. Keresztény embernek is vannak főnökei, munkaadói, de nem ő miattuk becsületes, nem ő miattuk alapos, odaadó a munkájában, hanem az Úrért. Ezt tanultuk a mi Urunktól. Ez a világ, amit ő alkotott, teljesen tökéletes és hibátlan. Nem tudunk betelni a szépségével. A hegyek, völgyek, csillagos ég, az állatvilág és minden, ami bennünket körülvesz, tökéletes. Isten, amikor mindezt megalkotta, olvassuk az igében, nem azt mondta, hogy hát úgy körülbelül jó lesz, hanem azt mondta, hogy minden íme igen jó. Igen jó minden. És ilyennek alkotott meg bennünket, embereket is, amíg el nem fordultunk tőle, hallgatva a kísértő szavaira. Azzal az engedetlenséggel elrontottuk az életünket, és romboljuk ma is ezt a gyönyörű, tökéletes világot. De Isten maga a tökéletesség, és úgy döntött, hogy bár az ember visszaélt a neki adott szabad akarattal, ő mégis megadja a megtérés lehetőségét. Az idők teljességében elküldte az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust miértünk ebbe a világba. Krisztust adta a hibátlant, a bűntelent, a tökéletest, hogy megmutassa, mennyire szeret minket. És a tökéletes fiú tökéletesen eleget tett az Atya akaratának. Mindvégig engedelmes maradt egészen a keresztig. Oda bízta az életét az Atya kezébe, oda áldozta a bűneinkért önmagát, bízva abban, hogy az Atya fel fogja őt támasztani. És mindaz ma is, aki az Úr Jézus Krisztus halálába keresztelkedik, vele együtt feltámasztatik majd a manapon. És ha az Isten így szeret bennünket, ilyen tökéletesen, hogy a tökéletest adta értünk, hogy a mi váltságunk teljes legyen, akkor mi nem tehetünk mást, mint hogy a tökéletességre törekszünk. Otthon, a munkahelyen, a gyülekezetben és mindenütt. És lehet, hogy ha így teszünk, akkor lesznek, akik ezért nem fognak bennünket annyira kedvelni, éppen úgy, mint Dánielt. De nekünk ez nem számít, mert ahogyan Jézus szavait olvassuk, János evangéliuma 16. fejezetében az bátorít minket. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Dániel ebben a hitben, meggyőződésben szolgált, idegen földön, hűséggel a királynak, de elsősorban az Úrnak. A második dolog, amit Dánielről megtudunk, az az, hogy Isten félő volt. Persze erre lehetne mondani, hogy hát ez aztán nem nagy információ, ezt mi mindnyájan tudtuk. Igen ám, de arról, hogy Dániel istenfélő ember, mindenki tudott a környezetében. Nem titkos, nem vasárnapi tanítványi életet élt. Mindenki tudta róla, hogy naponta háromszor imádkozik lakásában Jeruzsálem felé fordulva. Mindenki tudta róla, mert nem csinált belőle titkot. Nem hivalkodott vele, de nem is leplezte, hogy ő az Urat féli. Emellett felvállalta Isten törvényeit akkor is, ha ezért egy kicsit kiközösítve kellett éreznie magát olykor, hiszen megtartotta az étkezési törvényeket, amiről már volt korábban is szó, és rengeteg finomságot megtagadott magától, de megtartotta a szombatot és más egyéb törvényeket is, amelyekkel különbözött a pogány világtól. Bizonyára némelyeket ez is irritált, de leginkább csak azokat, akik ellenségesek voltak vele szemben. Így végül ezt az egyfogást találták rajta a kormányzók, vádoljuk be őt a hitéért. Bár olyan tökéletes életet tudnánk élni mi, mai keresztjének, hogy aki bennünket nem szeret, nem találna rajtunk más fogást, csak egyet, hogy mi Isten félők vagyunk. A király azonban elfogadta Dániel hitét. Ezzel nem lehetett megint törbe csalni, hát maradt egy olyan rész, amely tökéletes kelepcének bizonyult. A király, mint általában sok vezető, szerette érezni a maga hatalmát. Erre appellálva döntöttek úgy, a kormányzók elé tárnak egy olyan rendelet, törvény javaslatot, amelynek értelmében senki a birodalomban egy hónapon keresztül nem kérhet semmit senkitől, csak egyedül a királytól. Tudták, hogy nem fog a király emiatt kukacoskodni, és alá fogja könnyedén írni azt. Mindenki tudott arról, hogy nem szabad könyörögni, és Dánielről tudták, ő minden napon háromszor imádkozik. És azt is tudták, hogy mivel Dániel istenfélő, Istennek fog engedelmeskedni, és nem a király parancsának. Ez nagyon fontos üzenet nekünk. Élhetünk ugyanis bátran ebben a világban. Nem kell feltétlenül mindentől és mindenkitől elzárkóznunk. Csak mindent tegyünk úgy, hogy az az Úr kedvére legyen. Mennyivel nagyobb bizonyságtétel az, hogyha valaki a munkatársaival munka után el tud menni mondjuk bowlingozni vagy biliárdozni, úgy, hogy közben vállalja közöttük Krisztust, mint az, hogy keresztényként szinte hermetikusan elkülönül a munkatársaitól, és csak addig vállal velük közösséget, amíg muszáj, ott a munkahelyen. És csak egyedül a gyülekezetben van közössége. Így élt és szolgált az Úr Jézus is közöttünk, és ezen sokan meg is botránkoztak. Amikor például bement a vámszedőkkel együtt enni, hányan felháborodtak rajta. Mit akar ez? Hogy mehet be a bűnös házába? De Jézus csak az asztalon osztozott velük, a bűn útján egy centimétert sem ment velük együtt. Dániel is így élt. Szolgált hűséggel, a legjobb tudása szerint a pogány uralkodónak, de amint válaszút elé érkezett, azonnal az Isten útjára lépett, bármilyen következménnyel is járt ez. És ezt mindenki tudta róla, még az ellenségei is. Testvérek, tudják-e mi rólunk az emberek, hogy mi Isten félők vagyunk? Hogy nem csak úgy általában megbízható, tisztességes, alapos emberek, hanem Isten félők is. Tudják-e a munkatársaink, a barátok, a szomszédok, az ismerősök, hogy Isten félők vagyunk? Hogy nálunk fölösleges a csinos hölgyeknek kacérkodni, mert mi hűségesek vagyunk a feleségünkhöz és a családunkhoz. Tudják-e rólunk, hogy bennünket fölösleges azzal kísérteni, hogy lopásra, csalásra, stiklikre biztassanak, mert mi úgyis azonnal nemet mondunk. Dánielről mindenki tudta. Éljünk úgy, hogy ezt rólunk is tudják. Ez az ember Isten félő ember, és Istennek engedelmeskedik elsősorban. És végül azt láthatjuk, hogy Dániel nem csak fedhetetlen, nem csak istenfélő, hanem bátor is. Hiszen elkészítik a csapdát az ellenségei, és ő bizony belesétál. Tökéletesen tudja, hogy mi van a törvényben, hiszen főkormányzó volt, és mégis belemegy. Nézzük csak meg azonban egy picit jobban. A törvény 30 napig hatályos. Aki 30 napig meg tudta állni, hogy nem kér senkitől semmit, semmilyen retorziótól nem kellett tartania. Semmilyen káros következménnyel nem járt vele kapcsolatban a rendelet. Micsoda kísértés volt ez. Legyünk őszinték, hányan lennénk, akik azt mondanánk hasonló helyzetben, azért 30 napot csak kibírunk valahogy imádság nélkül. A kísértő egész biztosan megpróbálkozna nálunk. Azt mondaná, ugyan már, 30 nap nem a világ, majd utána fogsz kétszer annyit imádkozni. Ennyit csak kibírsz, csak nem fogod talán az egész életedet feláldozni emiatt, a 30 nap miatt. Hát ha valaki meg tudja tenni, hogy egy hónapig nem imádkozik, az pont elég neki. Próbáljuk csak ki, ha nem a lelkünket kínozzuk egy hónapig, hanem a testünket. Próbáljuk meg, hogy nem eszünk 30 napig. Volna, aki belehal, többen életben maradnának, átvészelnék, de micsoda kínok között. A lelkünk mennyire fontos annak táplálása. Dániel, mikor megtudja, hogy mi a törvény, mi volt az első dolga, azonnal ment imádkozni. Ez volt a legelső dolog. Azonnal könyörögni kezdett. Egy utolsó fontos üzenete is van az igének még mára, ezt így fogalmaztam meg, az élet több. Dániel jól tudta, hogy az élete több, mint evés és ivás, szórakozás és munka. Az élet teljessége Istennel jön létre. Ő az élet forrása. Ha őt elhagyja csak egy hónapra is, mi lesz vele? Hiszen Isten nélkül nem élet az élet. Teljes életet csak az Úrral lehet élni. És tudta azt, ha meg kell halnia, az Úr kezébe hullik élete. Ha él, vele is neki él. Ugye mennyire ismerősen cseng pár szava. Semmi el nem választhat Krisztustól. Legyünk azonban őszinték újra. Ma senki nem kényszerít bennünket arra, hogy egy hónapig ne imádkozzunk. Mégis tartok tőle, nem eleget imádkozunk. Tartok tőle, hogy azért olyan gyenge ma a kereszténység itt a civilizáltnak mondott nyugati világban, mert a Dániel fedhetetlensége, Isten félelme, bátorsága nem eléggé jellemez bennünket. Hogyan is kezdtük az Isten tiszteletet? Dániel történetének egyik legfontosabb üzenete, amit a legkisebb gyermekek is jól megértenek, Isten gondot visel a neki szolgálókról, a neki engedelmeskedőkről. Ezt tapasztalta meg hite, engedelmessége nyomán Dániel is. Oda vetették az oroszlánok vermébe, és a lehetetlen lehetséges volt, megmenekült. Isten bennünket is megment, kiszabadít még a halál a kárhozat torkából is, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Ezért szolgáljuk őt boldogan, szabadon, a Dániel fedhetetlenségével, Isten félelmével és bátorságával. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy a te ígéd, ez a régi történet nem csak egy mese a számunkra, hanem nagyon is élő üzenet. Köszönjük neked, Urunk, hogy példakép előttünk Dániel, az ő barátai és sok más hit példaképe az igében. Azért könyörgünk, Urunk, hogy mi magunk is lehessünk ilyenek a mai nemzedékben. Nem feltétlenül nagy nevek, de olyanok, akik engedelmesek minden áron, minden percben neked. Imádkozunk, Urunk, segíts bennünket arra, hogy mindig tudjunk te rád tekinteni. Arra, hogy neked semmi sem lehetetlen. Hogy te bennünket a leglehetetlenebb helyzetekből is ki tudsz vonni. És amikor kísértésbe esünk, akkor is lássuk tisztán, mi az akaratod, és merjük is azt választani, amellett dönteni. Könyörgünk, Urunk, tégy bátor, hitvalló és erős, terheket hordozó és vállaló keresztjénekké minket. Könyörülj rajtunk, Urunk, és erősítsd meg egy gyülekezet minden tagját odaszántságában. Imádkozunk azért, hogy életünkön keresztül hathassunk szeretteink körében, hiszen őértük aggódunk a legtöbbet. Könyörgünk értük, közelben és távolban óvd őket, és a te kegyelmeddel ragaszt önmagadhoz az életüket. Könyörülj, Urunk, a mi gyülekezetünkön, hogy erős bástyaként hirdethessük ebben a városban, van szabadító Istenünk. Imádkozunk, Urunk, egész anyaszentegyházunkért, hogy ébredést, megújulást, állíts fel elesett, sokszor nyomorúságos voltunkból, hogy erővel és hatalommal szolgálhassuk a te nevedet. Könyörgünk, Urunk, így oltalmazz, vezess, bátoríts bennünket a te irgalmadért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.